Recording in progress.
Egy olyan témáról lenne most szó, tehát hogy meg adjunk neki egy címet, a félelmeinknek a legyőzése. Ezt a témát hozta Isten elém most, ahogy készültem. Félelem, mit csináljunk a félelemmel? Így van. Amen. Imádkozunk. Nyilván gondolom, ezekkel más emberek szoktak küzdeni. Na jó, ne legyünk egy elég. Tehát nyilván mindannyiunkat érint ez a téma. Valamilyen módon. Úgyhogy jó egy kicsit erről gondolkozni, megnézni az ige mit mond róla. Mert vannak dolgok, amikre az ember jó, hogyha odafigyel ennek kapcsán. Na, de ugorjunk bele. Egy pár szót mondok arról, hogy mi maga a félelem. Aztán megnézzünk több ige szakaszt, hogy mit mond róla az ige, és aztán próbálok néhány gyakorlati dolgot itt a végére összeszedni, hogy én hogy látom, hogy mit érdemes kezdeni ezzel a témakörrel. Kezdjük az, hogy mi a félelem. Amikor az ember azt várja, hogy valami rossz dolog fog történni, igazából az a félelem. Amikor azt várja az ember, hogy valami rossz dolog fog történni. Így lehetne, tehát nem a rossz dolog maga, hanem csak az ember, amikor várja, hogy be fog történni. Hogy azt várja, hogy mindjárt jön. És amikor az ember e körül pörög, ez maga a félelem. És az a sok rossz dolog van a félelem kapcsán, ugye a legrosszabb, vagyis hát az egyik rossz dolog az, hogy megbénítja az embert, vagy meg tudja béníteni a félelem. Hát erre vissza fogunk térni, tehát hogy mégpedig a kockázatokkal tisztában lenni és félni tőlük, ez két külön dolog, erre fogok majd visszatérni mindjárt. Most ha arra gondolsz, hogy nem ég a ház, igen, mindjárt nyakunkba omlik, igen, tehát ez nyilván ezzel csinálni kell valamit, de mondjuk attól félni, hogy a ház ki fog gyulladni, mondjuk, hogyha nem tudom, az egész ott bogrács, vagy tüzet raknak képe a kertbe, és tiszta száraz fával van körbeborítva, akkor az úgy, szerintem az józanság, az nem félelem, hogyha az ember azt mondja, hogy ezt nem így kéne. Tehát itt valami nem oké. Olyankor az a helyes, hogy azt a vizet, vagy azt a tüzet leöntjük vízzel, valahol máshol csináljuk, vagy egyáltalán nem csináljuk. A félelem az, amikor nem csinálunk semmit, folytatódik az egész, közben meg attól retünk, hogy mikor gyullad ki az egész. Így értem. Tehát a félelem például meg tudja bénítani az embert. Tehát nem tudom, mondjuk ott ülsz a volán mögött, mész az autópályán, és mondjuk félsz, és megbénít, de, tehát cselekvésképtelné tesz. Az nem olyan jó, mert ott tipikusan cselekedni kell, mikor az ember megy. És különbözőképpen reagálunk különböző helyzetekre, de ha valaki megfagy, az néha pont azt veszi el tőle, amire szüksége van. Ugye van ez a mondás is, hogy aki reszket a félelemtől, tehát hogy ilyen hatása van az emberre, ez nem jó. Aztán van egy olyan aspektusa is, ugye, hogyha az ember, ezt azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaltuk valamilyen módon az életben, hogyha az ember úgy vár valamit, akkor az úgy jó eséllyel meg is történik. Tehát, hogyha ha az ember rossz dolgot vár, mert fél, akkor így ne lepődjön meg, hogyha megtörténik. Tehát nem jó félelemben élni, mert ezzel én azt gondolom, ennek vannak is szellemi aspektusai, hogy az ember kvázi, amitől fél, annak ad teret az életében, hogy megvalósuljon. Ugye a hittel, mikor az ember hisz, ugye a félelem a hitnek az ellentétje, igazából ugyanaz a dolog, ugyanaz erő, csak másfajta polaritással. A hit valahol teremt, létrehoz. A félelem is tud teremteni, létrehozni. Van ez a vicc, amit szoktam mondani, biztos ismeritek, legalábbis néhányan, hogy mi van a hipohondernek a sírjára írva, ugye megmondtam, ez van ráírva, ez a vicc. Ha valaki úgy él, hogy biztosan, akkor nyilván, tehát előbb-utóbb lesz valami, tehát a hipohonderség is, bocsánat, a hipohonder az azt jelenti, hogy valaki mániákosan azt hiszi, hogy beteg és hogy valami ezért, előbb-utóbb, ami önmagában is egy betegség, csak egy pszichés valami, Tehát előbb-utóbb valami be fog találni egy ilyen embernél. És akkor köszönöm szépen a fölvetést. Igen, ezt akartam még itt mondani, hogy ne keverjük össze azt, amikor az ember tisztában van kockázatokkal, vagy pedig fél tőlük. Ez két külön dolog, ugyanis az élet kockázata jár. Tehát, hogyha nem akarunk kockázatot, akkor nem tudom. Ezt például egyetemen úgy tanították nekem, bocs, már megint szakmaizok, én kérek elnézést, legbiztonságosabb számítógépes rendszer az, amelyik a tengerfenekén van egy ilyen lebetonozva az egész. Hát használni nem használható, de biztonságos. Tehát ez a... Tehát ha az ember el akar kerülni, minden kockázatot nem fog élni. Nem fog élni. Semmit nem fog csinálni. Az élet kockázattal jár. Van is ez a mondás, aki mer, az nyer. Mondjuk most eszembe jut a mostani lakásunk vagy házunk, amit vettünk. Hát így visszagondolok, így nem tudom, hogy vakmerő voltam, vagy hülye, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye mi eladtuk a lakásunkat, vagy nem, bocsánat, nem, úgy vettünk meg egy új házat, és úgy kezeltem le azért, hogy akkor ennyire ezt megveszük, hogy ez a pénz sehol nem volt. Tehát úgy volt, hogy épp árultuk még a lakásunkat, hogy annyiért megy el, mint szeretnénk, mikor megy el, nem tudom, de bankhitel meg izé, és belementem olyan dolgokba, amik így nem tudom, hogy hitben jártam, nem látásban, mondjuk így. Összejött, tehát sikerült, és azt gondolom, hogy egy tök jó dolog volt, tök jó dolog jött ki belőle, de kockázatokat vállaltam. Ez egy általános üzleti alapelv is egyébként, hogy a kockázatokat az ember mérlegelje, és néha tudatosan ugorjon bele egy kockázatba, tudja, mit kockáztat, de ha beleugrik, nagyon jó dolgokat lehet kockázattal elérni. Szóval ne keverjük össze a kettőt, hogyha az ember gondolkozik azon, hogy milyen kockázatokról van szó, az nem jelenti azt, hogy féljék el tőlük. Csak tisztában, legyen tisztában az ember vele. Hogy ezzel most ezt kockáztatom. És nyilván, ha az ember valamit nem tud, nem akar kockáztatni, azt ne tegye. De az, hogy megfagyjak, az, hogy engem ez lebénítson, ez a dolog, ami bekövetkezhet, az nem jó. És egyébként ezt szerintem meg kell tanulni az életben, és én is tanulom, meg van előttem néhány jó példa erre, amikor tehát így, ott van egy nagy kockát, én úgy vannak vele, hogy ez ciki, és mégis döntésképes marad az illető. Ez tök fontos. De mondja nyugodtan. Szerintem, amire te gondolsz, egyébként picit előgrök, hogy mit mond a Biblia félelemről, ne csináljuk, pont ennyi. Tehát a Biblia, pardon? Szerintem én másnak nevezném. Én szerintem arra van, hogy az ember tisztában van azzal, hogy milyen veszélyek állnak fönt, és csinál, mert ez viszont józanság szerintem, ha az ember csinál dolgokat, hogy fölkészüljön esetleges veszélyekre. Nem tudom, mentünk kirándulni, mit csináltunk, mindenki ott a kullancsizével fújta be magát, féltünk a kullancstól? Nem. Nem féltünk tőle szerintem, de nem akarunk. Páron, te féltél? Imádkozunk majd, jó? Imádkozunk akkor. Tehát, hogy... jó. Szerintem te nem, terminológiánról beszélünk. Tehát, hogy mert nem hiszem, hogy olyan dolgokról van szó, amikre gondolsz, amiktől ilyen rettegést élsz át ennek kapcsán, hanem valami, amivel tisztában vagy, hogy ez bekövetkezhet, és azzal érdemes csinálni valamit. Mert pont ez, mert ugye a félelem maga, az ezen definíció alapján az embert elviheti, hogy nem képes cselekedni. De pont, hogy ez a lényeg, hogy tudjunk cselekedni. Tudjunk cselekedni. Bocsánat. tök jó, igazad van. Aki hitetlen, az térjen meg, és akkor utána nézzük meg ezt a tanítást együtt. De egyébként igaz, amiket mondtok. Tehát a hit meg a félelem valahol ugyanaz a dolog, csak más polaritással. És akkor nézzük meg, ugye, hogy a Biblia mit mond a félelemről. És ezt mondtam, előbb mondtam, hogy igazából ne félj, ne csináld. Ez egyik leggyakoribb parancs, vagy bátorítás, biztatás Bibliában, hogy ne félj. És ha ennyiszer mondja a Biblia, hogy ne félj, miért mondja ennyiszer? Mert az ember hajlamos félni. Azért mondja ennyiszer. Mert Isten pontosan tudja, hogy milyen az ember, hajlamos a félelemre. És miért hajlamos az ember a félelemre? És ezen, ahogy elgondolkoztam, elém hozta Isten, hogy hol jelenik meg a félelem legesleg először az igében. Ezt tudja valaki? 3. Így van. Még annál előbb is, 15 előtt. 1 Mózes 3, ugye a teremtéshez megyünk vissza. Szakított Éva a jó és a rossz tudásának fejének gyümölcséből, aztán adott Ádámnak is, ő is evett belőle, aztán észrevették, hogy mezítelenek, és elbújtak. És aztán az Úr ugye keresi Ádámot, ugye írt, azt hiszem, igen. Tak jó. Figyelek. Mondjad, kérlek. Igen. Hát igen, tehát igen, szerintem felolvasom magát a részt, ugye 1 Mózes 3:8-tól olvasom. Majd meghallották az Úristen szavát, ez már a bűneset után van, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és a feleség az Úr Isten elől a kertfái közé. Ez egy végtelenül szomorú, ami itt történik. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt. Szavadat hallottam a kertben, és megijedtem. Mivel mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Isten azt kérdezte, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Tehát itt bontakozik ki szerintem az, amit mondtál az előbb. De Ádám megijedt. Félelem lett túl rajta. Félni kezdett Istentől. És egészen innentől kezdve, én azt gondolom, innentől kezdve az ember életében ott van a félelem. Itt kezdődött. És pontosan a bűneset előtt ugyan volt valami, ami egy rossz dolog, ami ott lógott a levegőbe, ami nem félt tőle, mert Istennel tökéletes közösségben volt Ádám meg Éva, és igazából a mai napig, aki nincsen Istennel tökéletes közösségben, tehát szoros közösségben, megtapasztalja a félelmet. Az Istennel való szoros közösség az, ami ezt csökkenti az ember életében. Amen. Amen. Így van. Az egy nagyon jó dal. Tényleg nagyon jó dal egyébként. Ugye, hogyan látja Isten a félelmet? Föllapozom most nektek a Márk 4-et. Jó? Ez a mikor a tengeren mennek át, vagy kelnek át a viharban. Máté, Márk, Lukács. Menjünk Márkhoz, ne Lukácshoz. Márk 4, 35-41, ezt olvasom föl, jó? Márk 4, 35. Még aznap este azt mondta nekik, már Jézus a tanítványoknak, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátották azért a sokaságot, köszönöm, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak ott. Miközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, annyira, hogy azt már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölköltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némuljál. És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk, miért vagytok ilyen gyávák? Hol van? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Itt most gyáva szerepelni más fordításokban. Miért féltek? Tehát ott van a vihar, mindjárt megtelik a hajó, a tanítványok izé, és Jézus meg így néz rájuk, hogy ti miért féltek? Olyan, nyilván ilyenkor mondhatnád, hogy Jézus furcsa, de aztán az ember, amikor tudja, hogy igazából én vagyok a furcsa. Ha Jézus furcsának tart engem, akkor én vagyok a furcsa. Tehát az lett volna teljesen normális, hogy nem félnek. Abnormális volt, hogy féltek. Ez volt Jézusnak a perspektívája ebbe a szituációba. Az lett volna normális, hogyha nem félnek a viharban. És erről eszembe jutott, azt, most a Andrew megtől lopom ezt a példát, ő is valahonnan ezt... ő mesélt egy sztori, visszatérő sztori a tanításaiban, hogy azt hiszem, hogy ő kapott ajándékba egy kutyát, akit korábban az előző gazdája nagyon bántalmazott. És az a kutya olyan volt, hogyha bárki közelített hozzá, akkor az a kutya ez így a földre így lapított, így nyűszített, és azt várta, hogy biztos meg fogják verni. És teljesen ki volt akadva meg, hogy ez a kutya nem is találkozott még vele, de úgy, hogy levet földre magát, lapít, nyűszít, fél tőle. És elkezdte szidni a kutyát a vomek, hogy ezt miért csinálod? Mindenki azt fogja gondolni rólam, hogy én egy vadállat vagyok. Holott semmi közöm ahhoz, ami veled történt. És mégis ez engem nagyon rossz színben tüntet föl. Érted, kedves kutya? Tehát, hogy ez így nem oké. És kicsit ez jutott eszembe erről, hogy Jézus is valahol ezt mondta, hogy srácok, hát most éltünk át egy csomó csodát együtt, tehát ez Máté evangéliumában látjuk, azt pont a kenyér sokasítás után van, itt egy hatalmas csoda történik. És ti így viselkedtek, hát nem bíztok bennem? Tehát, hogy szerintetek én olyan vagyok, hogy ezt a csodát megteszem most, aztán meghagylak belefúlni a vízbe titeket? Kicsit ezt érzem ebben a perspektívában, hogy Jézus szól a tanítványokhoz, hogy srácok, ez nem normális. Ez nem normális. Ez nem vet rám jó fényt, srácok. Vagy megnézzük a Márk 5-öt is. Nagyon jól összehető. Ott Jairus lányának a feltámasztását, hogy írja az ige Márk 5, a 36-os verset, ha megnézzük. Ugye emlékeztek a sztorira. Jairus, a zsinagógai előrejáró, elmegy Jézushoz, hogy jöjjön segíteni, tegyere a kezét a lányára, mert a halálán van, és ha ráteszi a kezét, meg fog gyógyulni, ezt hiszi. Megy, és Jézus vele megy, és akkor ugye jön a vérfolyásos asszony, aki kvázi egy tök nagy csoda történik, csak ugye Jairus szemszögéből föltartják. Tehát, hogy ott a nagy tömeg, nem tudnak olyan gyorsan menni, és akkor még haza se ért, jön már jönnek a otthonából a hírvők, hogy Jairus, a lányod meghalt, ne fárazd a mestert. Ezt úgy, mindenki előtt, így elmondják, empátiából király. Ahogy. És mi Jézusnak az egyből, mi az első reakciója erre? 36-os versben olvassuk. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta, nem rosszat olvasok, Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához. Ne félj, csak higgy. Tehát ez ugyanaz valahol, ahogy amit a tanítványok is mondtak, hogy srácok, nem félni kellett volna, hinni kellett volna. Jairusnak így nagyon röviden, egyszerűen összefoglalja. Ne félj, csak higgy. És kicsit visszatérve Ádámhoz, meg Évához. Ez, hogyha ide eljut valaki, tényleg, hogy nem fél, csak hisz, akkor körülbelül a teremtéshez megyünk vissza. És egyébként ez a megváltásnak a célja, hogy az ember abba az állapotba kerüljön valamilyen módon vissza, vagy jusson el oda, ami a teremtéskor volt, illetve igazából én úgy gondolom, még jobb lesz annál. Ugye a szellemünknek az újjáteremtése már kész, a lelkünké folyamatban van, a testünké meg majd a feltámadáskor. lesz teljes, de ez a cél, erre felé tartunk. Jézus azt akarja, hogy visszatérjünk a teremtésnek a rendjéhez. Ugyanis a félelem az a bűnnek a következménye. És a hit az, amire Jézus helyre akar állítani minket. Hitre akar vinni, helyreállítani. A félelem nem Istentől van. A félelem nem Istentől van. Beszél az ige arról, hogy Isten félelem. Féljük Istent, de ugye itt van egy másik jelentése a szónak, ezzel is legyünk tisztában, hogy a félelem jelentheti a tiszteletet. Istent igenis tiszteljük. Kvázi féljük. Féljük Isten, de ne féljünk tőle. Ezt így is lehetne megfogalmazni. El is hangzott egyébként pont, te olvastad fel, hogy osztottad meg a múltkor előző alkalmon, hogy föllapozom 2 Timóteus 1-7, mert Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét, a kvantumért lapozom. Tehát mit adott nekünk Isten? Milyen lelket? Nem a félelemnek lelkét, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. És a félelem, de igazából ez a három, ezen gondolkoztam, ez mind a félelemnek az ellentétje. Ettől a háromtól mind meglop minket a félelem. Ha félünk, akkor nem lesz nekünk erőnk. Erőtelenek leszünk, gyengék leszünk. Aki fél, az gyenge. Hogyha félünk, akkor nem merünk szeretni. Hát a szeretet az mivel jár? Az ember sérülé, tehát kvázi ad magából, és ezáltal sérülékeny lesz. Aki fél, nem igazán van szeretetben, nem igazán szeret. Aki pedig józanság. Tehát ugye, ha félelem van, akkor a józanság az így ki az ablakon. Az kész. Annak annyi. A józan gondolkozást megbénítja a félelem. Ezek mind ellentétei a félelemnek, az erő, a szeretet és a józanság. Istentől ez van, Istentől erő van, Istentől szeretet van, Istentől józanság van, nem félelem. 1 János 4-et olvasom, amit szintén szoktak ennek kapcsán idézni, ha megtalálom. 1 János 4, jó helyen vagyok. Igen, 1 János 4.18. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. A szeretet kiűzi a félelmet. És kicsit már előre tekintünk, hogy mit csináljunk ezzel a dologgal. És ezért alapvetően fontos, hogy legyen kijelentésünk Istennek a szeretetéről. Alapvetően fontos, és hogyha ez neked nincsen meg, vagy már megkopott, úgy érzed, akkor menj, és keresd. Keresd ezt a kijelentést. És ez az én bizonyságtételem. Isten ezt jobban akarja, mint te akarod, hogy ezt a kijelentést te megkapd. Minden nap. Én szoktam mondani, azt hiszem, hogy amikor reggel... Én általában akkor kezdek el imádkozni, akkor szerintem, tehát reggel fölkelek, akkor szoktam tornázni, az még ilyen agy nélkül, az még bútorás közben van. Amikor beállok a zuhany alá, akkor kezd el az agyam működni. Na, és olyankor kezdek el imádkozni is, és Isten mindig az egyik legelső dolog, hogy az ő szeretetét mondja nekem. Úgyhogy szeretek zuhanyozni, tök jó. Már úgy értem, nem csak ezért, de sok szempontból jó az zuhanyozás. Igen, jó. Oké. Zuhany az menő. Azt is mondja az ige a Galata 5-ben. Föllapozom, Galata 5, 6-os vers. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. És ezen, hogy egy picikét elgondolkozunk, Itt látni fogunk egy összefüggést, hogy a hit szeretet által munkálkodik. A szeretet az, ami a hitet táplálja. Ha nincsen szeretet, a hit sem tud kibontakozni. Tehát, hogyha mi tudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, és sajnos ezt nem itt kell tudni, hanem itt kell tudni a szívben, nem fejben. Mert a dolgok, a döntések igazából a szívben dőlnek el. Ezért a szívünkben kell tudnunk Istennek a szeretetét, és akkor tudunk hitben dönteni. Ha tudjuk valakiről, hogy szeret minket, akkor jobban bízunk benne. Hogyha nem tudjuk, hogy szeret minket, akkor úgy az ember óvatos, bizonytalan. És milyen érdekes, ugye, mit mondott Jairusnak Jézus? Ne félj, csak higgy. Most olvastunk föl két ige szakaszt. Mind a kettő azt mondja, hogy a szeretet erre ad megoldást. A félelmet elveszi, és a hitet erősíti. Mind a kettőre a szeretet a válasz. Isten szeretetének a kijelentése. Hát ezért van szükségünk Isten szeretetére, hogy megtapasztaljuk, hogy fürödjünk benne újra, újra, újra és újra, mert ilyenek vagyunk. Az ember egy szivacs. Egy ideig, óráig úgy benne marad az, amit beleöntenek, de aztán úgy szépen nézzék, kiszárad, elszivárog. Ezért mindig kell, oda kell állni Isten szeretetének az zuhanya alá. És megmártózni benne. Tud, hogy hol az zuhany, tud, hogy hogyan kell bekapcsolni, és állj oda minden nap. És most nem azért, úgy értem a képjét sem fogalmazva. Állj oda minden nap. Állj oda. Adj Istennek lehetőséget arra, hogy ő szeretetét számodra kijelentse, mert ettől fog a félelem eltávozni, ettől fog a hited erősödni. A János 14-ben, ha megnézzük, ugye ez a... Ott olvasunk pont az utolsó vacsoráról. János 14, illetve hát ott is. Azt mondja Jézus, és ez nem fog a revidált kárőrbe úgy visszajönni, de a görögöt is megnéztem, és ez abba visszajön. Tehát János 14:27, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a szívetek, és ne féljem. Most, hogy egy magyar mondatot megnézzük, hogy Jézus azt mondja, hogy a te szíved ne féljen. Ez a, mit lehetne mondani, hogy kösz. Tehát nyilván azért mondta ezt Jézus, és ez benne is van abban, amit mond, hogy ne engedd a szívedet nyugtalankodni, ne engedd a szívedet félni. Te ne engedd. És ebben látnunk kell azt, hogy mi vagyunk a volán mögött. Mi vagyunk az, aki ezt tudja befolyásolni. Nem kérne ilyet Jézus, hogyha nem lennénk képesek rá. Látnod kell, hogy te vagy, aki döntéshelyzetben vagy. És neked nem szabad, hogy a szívedet engedd arra a helyre oda, ahol fél. Tehát van felelősségünk ebbe a kérdéskörben. És akkor mit csináljunk? És akkor ezt a részét nézzük meg. Itt próbáltam összegyűjteni néhány praktikus dolgot, de már elhangzott több minden, az, ugye, hogy Istennek a szeretete. Ugye, mit szoktak mondani ha most a fizikai egészséget nézzük, szokták mondani, hogy a betegségek kezelésében mi a legjobb módszer? A megelőzés. Ki se alakuljon. Ki se alakuljon. És azt hiszem, hogy erről érdemes legelőször szót ejteni, hogyan lehet a félelmet elkerülni. Hogyan lehet megelőzni. Az a legjobb, ha az ember bele se megy. Nem is talán, tehát elkerüli, megelőzi. És ahogyan az ember elmegy az orvoshoz, mit fog mondani az orvos? Mozogjál, egyél normális kajákat, aludjál eleget. Ezt mondja az orvos nagyon jogosan, hogy az ember ilyeneket csináljon. Te is? vagy amit szoktam mondani a gyerekeknek, valószínűleg a könnyükén jön ki, hogyha nem akarsz valahova eljutni, el se indulj az úton, ami odavisz. Általános ilyen, nem tudom, életbölcsesség dolog. Tehát ezért nem jó kipróbálni egy szel cigarettát, mert nézd meg, hogy aki napi egy dobozzal szív, vagy kettővel, hogy néz ki, meddig él, milyen problémákkal küzd. Ez itt kezd, ő is csak egy cigarettával kezdte. Akarsz arra menni? Nem. Akkor meg jobb el se kezdeni. El se indulj arra. Tehát legjobb elkerülni, megelőzni. Hogyan tudjuk elkerülni a félelmet? Ugye a legelső, ami újra és újra hangzik, de hangozom most is, mert abszolút releváns és fontos, ne hallgasson az ember, és ne nézzen az ember olyan dolgokat, amik félelmet keltenek benne. Tehát én megmondom őszintén, nem értem azokat az embereket, akiknek az a szórakozás, hogy emelnek a moziba, és leizzadnak a félelemtől, mert egy horrorfilmet megnéznek két órán keresztül. Szórakozás? Ja, aztán megy haza, és akkor lekapcsolja a villanyt, és ezeket látja ott a sötétbe. Azt nagyon tök jó szórakozás volt, igaz? Nem értem. Tehát ez csak egy példa. Egy példa. Az nem szórakozás, hogyha az embernek a szívében félelmet kelt valami, és ezzel tölti az idejét, meg költi rá a pénzét. De ez lehet egyébként az újság is, mert az újság is hajlamos arra, hogy ne a híreket közölje, hanem hogy mi történhet. Ezt szerintem mondtam nektek, hogy nem találtam meg, persze már kerestem, amikor elkezdődött a COVID, benn voltam munkahelyen, úgy tök egyedül, mert mindenki otthonról dolgozott, én meg rájöttem, hogy otthonról nem tudok dolgozni, viszont az iroda tök üres, úgyhogy gyakorlatilag irodában voltam izolációban. És megnyitottam egy újságot, és konkrétan, tehát nem tudom, így volt rajta így 40 cikk, mind a 40 a COVID-ról szólt. Mindegyikben ott volt, hogy COVID, és akkor így mondom, ez annyira szürreális, ilyen bizarr. Mondom, visszanézünk erre majd 5 év múlva, fogjuk fejünket, hogy te jó ég, ilyen van. Csináltam egy ilyen képernyőképet róla, de nem találom, hol van, de nem baj, előbb fogom keríteni, mert ez annyira bizarr volt. Mert ugye, és nyilván nem egyik cikk sem arról szólt, hogy rendben lesznek a dolgok, nem kell aggódni, nyilván mert volna valaki ott írni, akkor tájt. Ha mégis az ember így bling, így nem tud mit csinálni, szembesül valamivel, akkor jó azt arra rákontrázni. Jóra rákontrázni. Nem kell jelentet csinálni, de az ember mondjon el egy imádságot, dorgálja meg, valamit csináljon, de hogy már pedig nem kontrázza meg, hogyha hall valamit mégis. Ne hagyd csak úgy, hogy valami elhangzik, és akkor így nem reagálsz rá. Reagálj rá, mondd azt, hogy de Isten azt mondja, hogy kontrázzuk rá. Aztán a lehetséges rossz dolgokon ne tűnődjünk hosszasan, meditáljunk rajta. Igen, legyünk tisztában azzal, ha valamilyen kockázat van, de ne ezen gondolkozzunk újra és újra és újra és újra. Ugye ezt aggódásnak hívják, amikor az ember újra és újra gondolkozik valamim. És itt is szerettem volna, amiről ti is beszéltetek, hogy ne legyünk ostobák, ne legyünk felelőtlenek. Tehát igenis, legyünk tisztában, és amit végig kell gondolni, azt gondoljuk végig. Én is kötöttem egy lakásbiztosítást. Igaz, hogy a bank rám kényszerítette, de azóta megtartottam. És például, ezt nem tudom, mert valakitől múltkor beszélgettem erről, kiegészítőként egyéni felelősségbiztosítást vettem hozzá, és fizetek érte. Tudja valaki, mi az egyéni felelősségbiztosítás? Oké? Okay. Jellemzően csak ahhoz lehet ilyet csatolni. Jó, majd megbeszéljük. De én azt látom, hogy egyéni felelősségbiztosítást lakásbiztosítás mellék ahhoz lehet, de másképpen nem. És mert volt ilyen, hogy mentem biciklivel, és kárt okoztam biciklivel, és akkor azt mi fedi le? Semmi nem fedi le, csak ez. Most már van biciklis biztosítás, akkor még nem volt. Neked volt? Na, tök jó. Tehát megkötöttem a biztosítást, de nem pörgök még azon ennetől kezdve, hogy mi lesz. A kockázat kezelve van valamilyen módon. Oké, és akkor egy picit beszéljünk arról, mi van, ha az ember mégis benne van a félelemben, belekerült, belejutott. Azért, mert rossz döntést hozott, vagy rajta kívülálló okok miatt ott van benne a félelemben. Hogyan tudjuk legyőzni, és ugye erről szólt van az egész elvileg, hogyan tudjuk legyőzni a félelmet, ha már ott vagyunk benne? És amit fontos látnunk, hogy mindig döntéshelyzetben van az ember. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nincs, mindig döntéshelyzetben vagyunk. Mindig vannak dolgok, amiket meg tudsz tenni, és amit egyébként meg is kéne tegyél. Ez az ördögnek a hazugsága, hogy nincs döntéshelyzet. Ez egy ördögi hazugság. Mindig van döntéshelyzet, és te vagy egy döntéshelyzetben. És a legelső, amit mondanék, ha félsz, tök praktikus dolog, keresd Istennek a jelenlétét. Istennek a jelenlétét. Ugye ott van a 139. Zsoltár, amit szoktunk idézni ennek kapcsán. Dávidnak a gyönyörű Zsoltára, hogyha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, te ott is jelennél. Azt mondja a 8-as versben. Ha a mennybe mennék föl, ott vagy. Ha a Seolba vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Vagy más fordításban pokol. A Seol a holtak hazája. Halál árnyékának a völgye. Ilyen képeket használ az ige, hogyha itt járnék, te ott is ott vagy. Tehát bármilyen helyzetben vagy. Bocs, igehelyet keresed? 139. Mint a busz, ami a déli pályaudvartól jár a gazdagréti lakótelepre. Ezt onnan tudom megjegyezni. Az egy jó busz. Az egy nagyon jó busz. Na jó. Régen használtam, lehet, hogy... Tehát azt mondja Dávid, igen, tehát, hogy a Zsoltár, tehát azt mondja Dávid, hogy ha a legdurvább helyen járok is, te ott vagy? Te ott vagy velem? Nem tudok, ez a Zsoltárnak az üzenete, nem tudok olyan helyre menni, hogy te ne lennél ott. És te mindig, mindenhol ott van, ugye, omniprezens, vagy mindenki mondják ezt szép magyarul, vagy, tehát mindenhol, mindig ott van. Bármikor megszólíthatjuk. Bármikor imádkozhatunk hozzá, és Isten, ha ott van, az ő jelenléte is ott van, ő mindig kész az ő jelenlétét kiárasztani. És mi ebből a gyakorlati dolog? Hogyha az ember fél, olyan helyzetben, hogy fél valamitől, mondjuk, ami klasszikus, ha az ördögnek vagy gonosz jelenlétet érez, ha Istennek a jelenlétét, ott a Szent Lelket megszólítja, és kérje, hogy szoktunk imádkozni, hogy jöjj Szent Szellem, áradjon ki a te jelenléted, ő ott van. Ő ott van, és kiárad az ő jelenléte, és az ő jelenlétében hirtelen egyből megváltozik. Ez az én bizonyságtételem, a perspektíva az emberek megváltozik, hogy ha Isten jelenléte engem ennyire eláraszt, akkor milyen más jelenlét volt még itt? Ja, igen, volt valami ördögi jelenlét, de azt kit érdekel? Mert Istennek a jelenléte itt van, és tudjuk, hogy ki az, aki a főnök. Ki a főnök. És ki nem az. Isten lesz nagy, az ördög kicsi. Imádkozzunk. Ha félünk, imádkozzunk. A Jakab 5-ben olvassuk, Jakab 5:13. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Folytatja, öröme van-e, dicséretet énekeljen, de ez annyira egyszerűen hangzik, de tehát ez a túl egyszerű ahhoz, meg kell állni és elgondolkozni. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék. Valami nem oké. Félsz? Imádkozz. Ez a megint köz, de álljunk meg. Mi az, hogy imádkozzunk? Miért imádkozzunk? Mert sajnos tényleg van egy ilyen, hogyha az ember meg van bénítva egy helyzetbe, akkor nem jut eszébe feltétlenül, hogy imádkozzon. Pedig mennyire fontos, hogy az ember ilyenkor megszólítsa Istent. Tehát ne ugorjunk ezen túl, hogy ez túl egyszerű, hanem egyszerűen csak éld meg a közösségedet Istennel. Szólíts meg őt, imádkozz. Ez a megoldás. Ez a megoldás, hogy a félemből kigyere. Imádkozz segítségért, kicsit pörgetnem kell. De szintén Jakab 4-ben olvassuk azt, hogy nem, ez most még itt van, akkor fel tudom olvasni innen. Nincs semmitek, mert nem kéritek. Azt mondja az ige. Tehát, hogy nem kapunk Istentől dolgokat, mert nem kérünk tőle dolgokat, mert Isten úgy alakította ki a hitnek a dolgait, hogy ő kérésre válaszként végez el az életünkben dolgokat. Kérnünk kell Istentől, kérjünk tőle. És minél egyszerűbb, annál jobb, ugye Lázár jöjj ki, tipikus példa, imádság, Lázár jöjj ki, három szó magyarban, más nyelveken meg kettő vagy egy. Nagyon rövid imádság, de Lázár föltámadt erre ezt halván. Tehát egyszerűen csak segítséget kérni Istentől. Ezt más tanítók is mondják. Az imádság, hogy Uram segíts, az egy nagyon jó imádság, mert rövid, lényegre törő. És megszólítottad Istent. Imádkozz azért, hogy kijelentést kap Istennek a szeretetére. Erről volt szó, mert Isten ezt nagyon szereti megválaszolni. És itt térnék át a nyelveken szólásra. Ha nem szólsz nyelveken, vagyis szólsz nyelveken, csak nem gyakorlod. Teológiailag úgy gondolom, hogyha valaki úgy szeretett, őben ott van ez, hogy ő tud nyelveken szólni, max nem gyakorolja. Tehát ha újjászülettél, ha szólsz nyelveken, akkor ezt tedd, használd. Erről az ige szól, a Júdás levelét fogom idézni, ezt most idézem, mert ezt nem fogom tudni fejből. Júdás 20-21-es vers. Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozatok a Szentlélek által, én azt gondolom, hogy ez a nyelveken szólás. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Ha a nyelveken szólunk Isten szeretetében, tartjuk meg magunkat, erősítjük magunkat. A nyelveken szólás, nem értjük, imádkozik az ember az értelmével, meg a szellemével is. A nyelveken szólásnál a szellemével imádkozik, és a római levélben olvassuk azt, hogy de a reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe kiárad az Isten szeretete a Szentlélek által, aki nekünk adatott. Istennek a szent lelke ezt teszi, ami szívünkben kiárasztja Istennek a szeretetét. Ezért, ha félelem van, ővele van dolgod, a Szentlélekkel van dolgod. Szólj nyelveken, szólíts meg őt, keresd Istennek a jelenlétét. Akkor én azt gondolom, hogy ha félsz, már három, már csak a listámon három dolog, figyelj el az ember arra, hogy mit mond. És ha valami olyan gondolat jut eszébe, ami a félelmet táplálja, nem, inkább ne is mondjad. Inkább ne is mond. A Máté 6.31 szól erről, ezt most nem olvasom föl, de ha kimondasz valamit, azzal már adtál neki valami fajta, ugye, Isten is a szavai által teremtette a világot, az embernek a szavai is létrehoznak dolgokat. Valamilyen módon, formán. Nem kell most lehet erről vitatkozni, milyen módon, nem ez a lényeg. A legjobb nem kimondani ezeket. Az a lényeg. Ha valamitől félsz, egyszerűen ne beszélj róla, ne mondd ki. Mert azzal még nagyobb teret adsz neki. Akkor Timóteusnak írja Pál azt, hogy ezt felolvasom, mert itt van a közelben, és nem tudnám idézni jól. 1 Timóteus 1.18, erről is volt szó nemrég, buzdítása nemes harcra. Azt a parancsot adom neked, fiam Timóteus, a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a nemes harcot. Jó, helyen olvasom, 1.18. Aha, igen, harcold meg a nemes harcot. Tehát mit mond neki? A rólad szóló korábbi proféciák szerint. Tehát azt mondja Pál, hogy Timóteus, emlékezz, milyen proféciák szóltak, vagy hangzottak el veled kapcsolatban, és ezeket te használd arra, hogy a hitnek a harcát megküzd. Ez mit jelent gyakorlatban? Isten megígért nekem valamit, akkor ez be fog következni. Ha félek valamitől, ami ezt megakadályozná, akkor tudok erre visszaemlékezni. De Isten azt mondta, hogy? Ergo lehetetlen, hogy ez, amitől én félek, bekövetkezzen. Lehetetlen, mert Isten azt mondta, hogy. Tehát így lehet használni, az ember emlékezzen arra, amit Isten mondott neki, tarts őket magához közel. Emlékezz rá. Isten neked azt mondta, hogy. És építs erre, és ez is segíteni fog, hogy akkor ne féljél, mert Isten mondta azt. Tehát amennyire én ezt én meg tudom ítélni, Isten azt mondta, hogy, és ez sokkal valóságosabb, mint az, amitől én félek. És van még egy utolsó dolog, ami egy tanításban hallottam egyszer még Angliában kint, és úgy elgondolkoztatott a félelem kapcsán, hogy mit lehet csinálni. Ez lehet, hogy kicsit ilyen pszichoizé, de látok benne bölcsességet. És hozzáteszem az irracionális félelmek kapcsán. Javaslom ezt, jó? Az irracionális félelem. Amivel az ember valahol tudja, hogy nem igaz, de mégis ott van benne. Ott azt mondta ez a illető, aki tanított, hogy a félelem és az unalom egyszerre nem lehet jelen az ember életében. Félni és unatkozni egyszerre nem lehet. Ezért, ha félsz valamitől irracionálisan, akkor megteheted azt, hogy te direkt belemész abba a dologba. Direkt. Egészen, és addig benne maradsz, amíg már nem unod az egészet. És ez segít. Erre mondott egy példát, például az ember fél a pókoktól, akkor mondjuk azt mondja, ide rakja a kezére a pókot, és akkor az a pók mit fog csinálni? Valószínűleg semmit, ott egy helybe áll. És lesz egy pont, amikor azt mondod, hogy tudunk már valami más csinálni. Nyilván ne egy fekete özvegy legyen az a pók, meg nyilván az ember legyen tisztában a kockázatokkal, ne legyen hülye, de általában aki a pókoktól fél, az nem egyfajta póktól, hanem úgy mindenféle póktól félni szokott. Ez lehet egy módszer, amiben látok bölcsességet egyébként. És tényleg néha tudatosan szembenézni valami, amitől tartok, és belemenni, azt tud segíteni. Kicsit egyébként ugyanaz, amikor az ember a saját korlátain túllép, a komfortzónájából kilép, ott is az ember így, és néha ilyenkor direkt érdemes belemenni. Direkt. Hogy ezen az egész lelki állapoton lépjünk túl. Lépjünk túl. Én egyet szerettem volna mondani, és akkor a szlájdot... És névvel nagyon... tök jó. Mi alapján tegyek különbséget félelem és józanság között? Oké. Ne félj csak, higgy, itt a hitben van a helye. Hogyan a józanságnak? Hát ez nem egy mondatos válasz egyébként, de a kérdés az jó, meg jogos. Tehát ha mondjuk Jairust nézzük, hogy akkor hívjon egyszerre az ember orvost és Jézust. Egyébként pont a CBC-nek az egyik tanítója egyébként, de mindegy, a Szemberi Bennetnek az egyik tanításában volt az, hogy amikor van valami fizikai probléma, ő egyszerre imádkozik, és egyszerre fog egy orvosi kezelést, és egyszerre fog valami lelki dolgokkal is erősíteni magát. Tehát nem azt mondja, vagy ez, hanem ő mindet egyszerre. Ebben is látok egyébként bölcsességet. Én nem mondanám azt az embereknek, ebben vannak eltérő véleményű emberek, de én nem mondanám nekik azt, hogy ne menj orvoshoz, csak higgyél. Fölismerem, látom, hogy van egy ilyen dimenzió, hogy egy orvos úgysem tud segíteni, igazából Isten tud segíteni. Én ezt nem mondanám az embereknek, legalábbis jelen pillanatban nem mondanám. Igen? Hát a józanság az innen jön egyébként, a félelem meg itt. Az nem a fejből jön, a félelem. Hitben van-e a helye a józanságnak? Ugye erre a nyilvánvaló válasz az, hogy a hit igazából csak tisztában lenni valósággal. Mi a valóság? Tehát Isten magasabb rendű valóság, mint amit látunk. Tehát a józan ember számol Istennel. Tehát a tanítványok, amikor, hogyha nem rezelnek be a tengeren, hanem tudják, hogy itt van Jézus, ő az, aki Isten maga itt van velünk, akkor nem kell félni. Ez egy tök józan logikus. Csak egy másik valóságból kell kiindulni, mint az ember szeme lát. Ilyen szempontból a hit és a józanság az egy és ugyanaz, én azt gondolnám. Emellett oda kell tenni azt, hogy egy bukott világban élünk, ahol bizonyos dolgok léteznek, és bizonyos dolgok működnek. És ezt még Pál is mondja, hogy ugye az ördögnek a trükkjeivel, dolgaival legyünk tisztában, ne legyünk tudatlanok. Ez is józanság. Én nem annyira látok elmondást a kettő között egyébként. Van-e helye a józanságnak? Tehát a kérdés, van-e helye? Igen, van helye. Én azt gondolom, van helye. Hogyan van helye a hitben a józanságnak? Ehhez még azt tenném hozzá, hogy Istent én nem mondom kétségbe, és ne is vonjuk kétségbe. Ha Isten megígért valamit, számoljunk azzal. Amit viszont kétségbe lehet vonni, a saját magunk. Tehát én ki fogok-e tartani a hitben? Most itt nem az üdvösségről beszélek, hanem mondjuk megint klasszikus példa, gyógyulás. Ki fogok-e tartani a hitben? ismerem magam annyira, hogy én hogyan fogok reagálni egy adott helyzetben, és ha bizonyos szituációkat már végigcsináltam, akkor el tudom, tehát sejthetem, hogy hogyan fogok reagálni. Ha azt gondolom, hogy igen, ki fogok tartani hídben, mert ezt már megcsináltam egy párszor, vagy ez már ezen is ezen, akkor az ember számolhat ezzel. De magával legyen tisztában, ha meg még nem tartok ott, akkor lehet, hogy az én hitem nem lesz elég ehhez, vagy nem fog kitartani addig. És akkor egy ilyen esetben, hogyha nem vagyok olyan élethelyzetben, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy mit tudom én, azt a lábamat levágják, mert hogy azért nem gyógyult meg, most mondtam valamit, akkor szerintem tökre van helye és értelme, hogy az ember akkor azt mondja, hogy itt egy kockázat, ugye? Kockázatról beszélünk. Kockázat az, hogy lehet, hogy az én hitem nem fog kitartani, érdemes foglalkozni akkor ezzel más módon is, mert nem engedheted meg magamnak, hogy a lábamat levágják. Most mondtam egy példát erre. Tehát nem Istenben kételkedek, hanem magamban kételkedek. Azt hiszem, én ezt így fogalmaznám meg. Nem tudom, hogy ez válaszol a kérdésre. Na ja, igen. Hát igen. Igen, tehát, hogy hozzátartozik, köszönöm szépen. Okay. Igen. És bocsánat, meg...
Szóval, hogy a hit helyére be lehet írni azt is, hogy bizalom. Tehát a hit nem feltétlen van mi a szemben a józansággal. Mert a hitet van, hogy úgy fordítják, hogy bizalom. Ugye? Például van, ahol úgy fordítják, hogy bizalom. Csak bedobtam, jó? Ennyi.
Menjünk tovább a következő. Mi van, hogyha egy olyan dologtól félek, ami tényleg bekövetkezik, és rossz? A fogam ki kell húzni, ami fájni, és hiányozni is fog. Hát félsz attól, hogy a fogad... Hát nézd, ez egy... Igen, ugye itt is, ha rettegsz attól, hogy ki kell húzni a fogadat, az más, mint attól, hogy tisztában vagy azzal, hogy ennek az lehet a vége. Ezért elmész. Ez a félelem, vagy pedig józanság. Én elmennék a fogorvoshoz. Van, tök jó. Hát egy foghúzás, az igen. Ja, értelek. Tehát, hogy ki lesz húzva a fogad, tudod. Kérj a fájdalomcsillapítót. Érdekes. Én is hajlok arra, amit te mondasz, egy természetes dolog ilyen helyzetben. Szerintem itt te nem bénít meg a dolog, mert mész a fogorvoshoz. Tehát nem az van, hogy ott bár biztos van, aki annyira fél, hogy otthon marad, és el sem megy a fogorvoshoz. Nekem az a tapasztalatom, hogyha fáj a fogam, és úton vagyok a fogorvoshoz, akkor hirtelen minden fogfájásom eltűnik. Akkor így, de tudom, hogy ez egy ilyen pszichés dolog. És akkor ilyen, hogy lehet, hogy nem is kéne kihúzni, lehet, hogy nem is kéne De aztán, mikor, vagy ha fölhív a fogorvos, hogy le van mondva az időpont, egyből viszony a fogfájás. Ez nekem így szokott működni. Tehát nem bénít meg ezt, én inkább józanságnak, illetve amit az előbb mondtam, hogy az ember ott van, van, hogy egyszerűen túl kell lépni a szituáción, és egyszerűen túl kell esni. Jó, Aha. Lehet, lehet. Ebben van, van igazság, meg bölcsesség, egyetértek.
Az egy tök fontos szempont volt, hogy Jézus nem engedte magán eluralkodni a félelmet. Meg itt is arról beszéltünk, hogy a félelem ne uralkodjon rajtatok. Tehát, hogyha a félelem átveszi a gyeplőt, az nem jó.
Majd a tökéletes világban, a következő világban ott majd nem lesz félelem. Ott nem lesz. Addig ezzel az ember szembesül, és csinálnia kell vele valamit. Tehát, hogy ilyes formán természetes. Jézus azt mondja, hogy miért félsz? Mert az ő szemszöge ebben a helyzetben, és ugye nekem is az ő szemszögével kéne próbálom nézni, de tisztában vagyok azzal, hogy egy olyan világban élek, ahol történnek dolgok. Úgyhogy ilyes formán természetes. Menjünk tovább, mert közben szalad az idő. Mi a különbség a paranoia és a félelem között? Nem a félelem a köbön, az a paranoia? Vagy a paranoia az, amikor biztosan, tehát amikor már nem is tudom, hogy mitől félek, csak úgy félek, ez a, az a paranoia? Igen, üldözési mánia például. Az már szerintem konkrétan az. Igen, de a paranoia szerintem az már kicsit durvább. Az szerintem már kicsit hajlik abba, hogy valami ördögi dolog. Igen, ó, szuper. Tehát paranoia, amikor az ember már fél. Még megy a felvétel, Csabi? A félelemtől is fél. Nem kell hagyod. Nem, maradjon meg. Én azt gondolom, hogy ha nézzük a félelmet, ugye van annak egy olyan aspektus, hogy az ember józanul tud gondolkozni, de a félelem minél erősebb, vagy minél durvább, annál inkább tűnik el a logika, meg az észszerűség, meg a józanság, meg a racionalitás. És tényleg van egy olyan foka ennek, amikor az embernek már ez egy ilyen alapműködése, hogy fél. Félelemben él, de az már a megkötözöttség nekem. És ha megkötözött valaki, az meg már annak szabadításra van szüksége, hogy igen, megszabaduljon tőle. Úgyhogy a paranoia, mondok egy másik példát. Egy munkatársammal beszélgettem, aki mondta, hogy ő egyszer evett valamit, amiben volt mogyoró, és olyan durva reakciója volt rá, hogy a kórházba kötött ki. És onnantól kezdve, hát ugye mogyoró mindenben benne van, szinte mindenben. Nagyon-nagyon-nagyon meg kell válogatni, hogy mit eszik. És egyébként erről még az orvosi világ is cikkezik, hogy tehát nálunk ugye az egyik gyerkőcünk mogyoró allergiás volt, igazából mindenre allergiás volt, de sosem mondtuk meg teljesen tőle a mogyorót. Mindig egy picikét ott meglegyen. Én például gombával nem vagyok baráti viszonyban, de sosem, tehát hogyha elém raknak egy ételt, hogy ebből kérek-e, vagy abból, nyilván nem fogom direkt azt kérni, de ha valamiben van, én nem problémázok rajta, hanem kismértékben szoktatom magam kvázi hozzá. És hogyha valaki nagyon-nagyon el akar kerülni valamit, szerintem az, amikor az már annyira bele tud pörögni, ami már szerintem már önmagában bekorlátozza az életét. Én valahogy itt tennék különbséget a paranoia és a félelem között. És nem tudom, én nem szeretek úgy élni, hogy be van korlátozva, hogy minden lépésnél oda kell figyelnem arra, hogy valami. És ennek egyik ellenszere az, hogy az ember direkt szembesül, direkt szoktatja magát a dolgokhoz. Nem tudom, hogy mennyire válaszolt ez a kérdés, remélem. Oké, ha kimondok egy félelmet, azzal nem pont leleplezem a gonosz munkáját, amiket suttog csak a fülembe. Köszönöm szépen, tök jogos. Van egy ilyen aspektusa is a dolognak, de ez szerintem megint itt két külön dologról beszélünk. Ez a jaj, ez fog történni, azzal csak táplálok egy félelmet. Hogyha kimondom, hogy igazából ez most egy félelem, amit érzek, ami mondjuk egy hazugság, vagy pedig egy jogos, de ez nem kell engem. Tehát lehet így én erre gondolok, hogy kimondani, hogy Jaj, csak az ne történjen, jaj, tettem el ennek a hangot, én erre gondoltam. És évekig féltem, ha kék dongod, vannak kék dongók. Akkor nem a posztmékre gondolsz, ami más, ugye? Aha. Én évekig féltem, ha kék dongót láttam, mert abban azt mondta a gyerekem, hogy nagyon nagyot csíp, amíg meg nem tudtam a neten, hogy kék dongó nem. Na hát ez meg a... Mert utána olvastál, hogy... Vagy... Aha. Én azt hiszem, hogy ez egyébként minden gyereknél igaz. Hogy ugye egy gyerek mindent elhisz, amit mondanak neki. Tehát ha azt mondja neki a szülő, hogy ez így van, akkor félni fog tőle. Aztán egy után megtapasztalja az életben, hogy lehet igaza volt, vagy nem volt igaza a szülőnek, vagy nem úgy volt igaza, és akkor ez így árnyalódik. Hát igen, ez belé van kódolva ilyenkor a gyerekbe, hogy amikor felnő, hogy ez egy veszély, ez egy kockázat. Hát ugye azt gondoltad, az a izé ott röpül körülötted, de egy, igen, értem. Kis színes, kék. De az se biztos, hogy ott röpköd valami körülötted, hogy abból csípés lesz. Meg ugye, hogyha az ember olyankor elkezd pánikolni, pont, hogy lehet, hogy azzal abból lesz az, hogy valami csapkodni kezd, akkor dühödik fel az állat, és csípi meg az ember. Tehát, hogy... Pardon? Van ennek egy ilyen aspektusa is, egyetértek, hogy életösztön, meg nem tudom, hogy ami bizonytalanabban benne van a kockázata, hogy ebből valami rossz lesz, és akkor inkább nem. Itt. Igen. Ahhoz meg mondjuk az ember távol tartja magát, nem ismeri meg tőle. Nagyon elvontak vagyunk, meg el is ment az idő, bocsánat. Én lezárom egy imádsággal, jó? Drága Szent Szellem, imádkozom azért, hogy mindannyiunknak a szívében a te kijelentésed az Atyának a szeretetéről, amelyiknek nem látjuk a mélységét, se a magasságát, se a széltét, hosszát sem, mert annyira nagy, hogy erről a szívünkben legyen egy kijelentés. És ez kiűzze a félelmet, és a hitet megerősítse bennünk. És köszönjük, Szent Szellem, hogy te valóságosan itt vagy bennünk, és ezt te meg is teszed. Jöjj, Szent Szellem, áradjon ez ki a szívünkben, kérlek. És imádkozom mindannyiunkért, hogy tudjunk Istenünk az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkében működni. Józanul, nem tudatlanul és ignorálva az ördögnek a munkáját, de mégis te rád koncentrálva, és a te valóságodban élni, Istenünk. És bízni benned, ahogyan el is hangzott. Hinni benned, bízni benned, ismerni téged, tudni, hogy te milyen vagy, és hogy tudni, hogy pontosan mire számíthatunk tőled. És köszönjük, hogy a te drága Szent Szellemedet adtad nekünk, aki segít a mi erőtlenségünkben, aki kipótolja mindazt, amire képtelenek vagyunk. Legyen áldott, Urunk. Amen.